Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, fölállítok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Míg beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta. Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Jézus valamiképpen megmutatja és föltárja magát, mégpedig a dicsőségében, a föltámadása utáni dicsőségének a fényéből érzékeltet valamit a tanítványoknak. És érdemes volna most nem elsősorban arról beszélni, hogy mit jelent Jézusnak a dicsősége vagy a megdicsőülése, mit jelent ennek a teológiai üzenete, vagy éppenséggel mit jelent az eszkatológiai távolata ennek az eseménynek, mert akkor ez az egész helyzet nem csak 2000 év messzeségbe fog tőlünk kerülni, hanem talán fény évekre. Miközben ennek a történetnek valami ténylegesen adott ponton annyira szó szerint bennünket megérintő jelentősége lehet, hogy érdemes volna most erre figyelni, mégpedig abból a szempontból, hogy tulajdonképpen ezt a történetet fölfoghatjuk és értelmezhetjük úgy, mint egy beavatási történetet. Hogy Jézus, ahogy megmutatja és föltárja magát, azt a világot megmutatva a tanítványainak, ami még a többiek előtt is zárva van, és azt a világot és a megdicsőülésnek azt a fényét és jövőjét, ami azután nem csak őrá, hanem remény, belint és ígéret szerint miránk is és a tanítványokra vár, tulajdonképpen ez egy sajátos beavatás. És ennek a beavatásnak most érdemes volna az elemeit megnézni, kizárólag azokra a pontokra figyelve, hogy mi történik Jézus és a tanítványok között, de azok közül is csak azokra a pontokra, hogy Jézus hogyan cselekszik, és ezt a sajátos beavatási szertartást hogyan valósítja meg. Ezekre a pontokra kellene most figyelni, és szeretnék összeszedett és bizonyos szempontból rövid lenni, de van 6 pontunk. Tehát nem tudom, fog-e sikerülni. A 6 pont az biztosnak látszik, a többi nem annyira. De nézzük azonban akkor egymás után. Mivel kezdődik? Azt mondja, maga mellé vette őket. A beavatás azzal kezdődik, hogy Jézus az embert maga mellé veszi. Nem csak úgy int, csak úgy szól, nem e-mailt ír, nem így történik, még csak nem is SMS érkezik 2 pittyegéssel, hanem maga mellé vesz bennünket. És sose felejtem azt el, ahogyan egyszer jött hozzám valaki, a népművészetnek volt egy mestere, és mondta, hogy olyan érdekes, Feri, nem régiben kaptam egy kitüntetést, és azt kérdezték tőlem, hogy én kitől tanultam a mesterséget. És azt mondta, hogy hát ez tulajdonképpen egy olyan egyszerű válaszom van, hát hogy kitől tanultam a mesterséget? Az apámtól. És akkor elmosolyintja magát, és azt mondja, de azért az az érdekes, hogy az apám is megkérdezte ezt egyszer tőlem. Az apám is egyszer, sok-sok évtizeddel ezelőtt, mikor én már nagyon ügyes ember voltam, és látszott, hogy valami nagyon szépet tudok alkotni, és az apám megkérdezte, fiam, te ezt kitől tanultad? És az apámnak is azt tudtam mondani, apám, hát ezt tőled tanultam. Az apám elcsodálkozott tőlem, én soha olyat nem tettem, hogy ide figyelj, fiam, nézd meg, ezt így csináljuk, így ütjük, így vágjuk, így faragjuk, így fűzzük be. Hát én ilyet soha nem tettem, mondta az apa a fiának. A fiú azt mondta, azt nem, de megengedted, hogy ott legyek a műhelyben. Én ott voltam veled és melletted a műhelyben. Én minden fogást tőled tanultam. Anélkül, hogy az apa egyszer is azt mondta volna, hogy édes fiam, ezt így kell csinálni, és miért bénázol, miért szerencsétlenkedsz, ne úgy fogd, ne így üsd. Elleshetővé tette. A középkori papnevelésben szó sem volt arról, hogy papnevelő intézeteket hozzunk létre, és ott aztán egy ilyen nagyon sajátos, zárt kertszerű módon, félig szerzetesi eszményszerűen neveljünk papnövendékeket. Hanem élte a pap az életét, és maga mellé vett egy-két tehetséges fiatalember. És ez az egy-két tehetséges fiatalember egyszerűen kijárta a pap mellett ott az élet oskoláját. És mikor a püspök megkérdezte, hogy na alkalmasnak tartod-e már ezt a valakit, és a pap azt mondta, igen, eleget volt mellettem, eleget volt velem, föl lehet szentelni. És ez volt a szeminárium. Nem egy külön intézmény, hanem a pap közelében való létezés. És most még egy harmadik példát is ehhez hagyd mondjak, ez egy női történet. Valaki ezt a kérdést kutatta, hogy azok az asszonyok, akik még tésztát gyúrva készítik a kenyeret, milyen technikával gyúrják a tésztát. És mi derült ki? A kutatások sokszor évekig tartanak, és egy egyszerű mondatban összefoglalható tanulságuk van. Ennek az egyszerű mondatban összefoglalható tanulsága így szól. Az asszonyok olyan módon gyúrják a tésztát, ahogy az anyukájuktól látták. Ezt lehet kutatni egy évig, vagy kettőig, de mégiscsak így van. És ennek a kutatásnak megint egy nagyon szép és egyszerű világos eredménye van, és így utalunk akkor most vissza ennek a történetnek az első pontjához, Jézus maga mellé vette őket. Menjünk tovább. Második, külön velük. Külön velük. Hogy az életünkben szükségünk van arra, hogy bizonyos nagyon fontos kapcsolatainkban, nagyon fontos személyekkel átélhessük, hogy ezt most csak én meg ő. Ezt most csak mi ketten. Egy kedves édesapa a következőt mondta. Tehát gyerekeimmel, három fiam van, megvannak azok a szeretett tevékenységeink, amelyeket a gyerekeim szoktak kérni tőlem, és azt csak velük csinálom. És akkor azt mondta, van a legkisebb fiam, már azért ő se egy-két éves. Oda szokott hozzám jönni, persze megvan ennek a története, és azt mondja, apa, döglődjünk. És akkor azt úgy kell csinálni, hogy az apa meg a fia lefekszenek az ágyra, és úgy egy teljesen össze-vissza pózban, kezek, lábak, fejek, nyakak ott egymáshoz érnek, úgy össze is vannak bújva, de nem is. És nem csinálnak semmit. Ez, ahogyan az apa a fiával döglődik. De ezt csak azzal a fiával teszi. És amikor a fia át akarja élni azt, ami ebben az evangéliumban van, hogy külön velem, oda megy az apjához, és azt mondja, apa, döglődjünk. Hogy nagyon fontos nekünk az, hogy kapjunk kitüntetett figyelmet, és nekünk szentelt minőségi időt. Azoktól, akik nekünk fontosak, és akik a leginkább át tudják nekünk adni azt, hogy hogyan érdemes élni. Aztán a harmadik. Elváltozott előttük, nem egyszerűen csak elváltozott. Fölhívta őket, aztán azt mondta, jó, ti itt maradjatok, én meg akkor most elváltozom. De nem így történt, előttük elváltozott. Akár nyugodtan mondhatjuk így is, hogy egy kicsit így is mondhatjuk, hogy nekik, őértük elváltozott Jézus. Ez mit jelent? Hogy az a fontos valaki, megint csak a hétköznapi tapasztalataink szintjére hozzuk, aki magát megmutatja nekünk. Hát sose felejtem el, hogy kik voltak azok a tanárok, akik a legnagyobb hatást gyakorolták rám az általános iskolába, a középiskolába. Nem a legokosabb tanárok voltak ezek, még csak nem is azok, akik nagyon jól megtanítottak valamit, hanem azok, akik magukból valamit megmutattak. Nem csak azt mutatták meg, hogy kell az egyenletet levezetni és befejezni, hanem hogy volt néha csak hónapszámra egy-egy mondatuk, amivel magukat egy picit föltárták és megmutatták. És akkor azon keresztül ő hozzájuk lehetett tartozni. Nem csak a matematikát adták át, vagy a biológiát, hanem valamiképpen azon az egy-két egyszerű mondaton keresztül, hogy a magukat megmutatták és föltárták, érzelmileg lehetett hozzájuk kötődni. Az intimitásnak is éppen ez az egyik kulcsa. Meghitt kapcsolat ott tud létrejönni, ahol az egyik ember magát megmutatja és föltárja, és a másik ember erre a föltárásra ugyanabban a mélységben, ugyanabban a tiszteletben, megbecsülésben egy választ tud adni. Vagyis ő saját magát is válaszképpen, valamiképpen megmutatja és föltárja. Ez a meghittségnek az egyik kulcsa. És milyen sokan panaszkodnak arról apák és anyák. Nem értem, hogy a gyerekem miért nem viszi tovább azt, amit én. Hát ezt hányszor mondtam neki? Hányszor mondtam? Na, tőlünk ezt nem látta. Mi nálunk ez nem volt szokás. És tudjátok, mi derül ki? Az derül ki, megint csak, hogy bizonyos kutatásokat idehozzak. Azok a szülők tudják átadni az értékeiket a gyerekeiknek, nem az értékes szülők adják át az értékeiket, nem a legtehetségesebbek, a legműveltebbek, legiskolázottabbak. Azok a szülők adják át az értékeiket a következő nemzedéknek, akikkel érzelmi kapcsolatban lehet lenni. Azok a szülők, akik érzelmileg elérhetők a gyerek számára, azok a szülők az értékeiket át tudják adni a gyerekeiknek. És lehet, hogy valakinek kétszer annyi értéke van, de ha nem tárja föl magát, nem mutatja meg magát, ha nincsenek a kitüntetett idők, ha nincsen az a fantasztikus idő, amit csak te meg én, ha nincsen az, amit itt hallottunk, hogy én most azt tudom, hogy te egy olyan valaki vagy, aki magad mellé vettél engem, akkor az értékek elsikkadnak. Ez a harmadik szempont. Elváltozott előttük, és ennek óriási következményei vannak. És aztán a negyedik. Mi történik akkor, amikor az Isten, de hát az emberi kapcsolatainkban is így van, megyünk egy mélység felé, föltárjuk magunkat, megmutatjuk az arcunknak valami olyan vonását, amit hétköznap nem szoktunk megmutatni, és ez sokszor félelmet kelt. Mert nem gondoltuk volna, hogy ez is benned van. Sokszor megijedünk, akkor, amikor a másik föltárja magát, mert azzal még nem találkoztunk, nem is tudjuk, hogy azzal mit kell kezdeni, és ez sokszor nem csak a félelmet keltő tulajdonságokkal van így, mikor egyszer valaki, aki nyugodt természetű fölcsattan, persze egy picit megijedünk tőle. Hát sokszor a közelségtől is megijedünk. Sokszor a bizalomtól is megijedünk. Sokszor óriási kincsektől, amit valaki föltár, attól is hátra hőkölünk, hogy jaj, ez felelősség lesz most nekem, hogy mit kezdjek ezzel? Hát sokszor a mélységektől is meg tudunk ijedni, pedig azok óriási kincset hordoznak. Nem véletlen tehát, hogy amikor színében elváltozik Jézus, és valami, valami ragyogást odahoz, mi emberek vagyunk, és mi ettől is megijedünk. És Jézusnak a következő gesztusa az, hogy odalép hozzájuk. És ráadásul ugye ezzel lép oda hozzájuk, ne féljetek. vagyis elfogadja és elismeri, hogy bár ő a legnagyobb kincset mutatja itt, meg az örök életnek, a föltámadott valóságnak a szépségét, azért én bennem éppen kelthet félelmet. Nem szíd le engem azért, mert én még a széptől félek. Vagy az érték megijeszt engem, mert hogy még azt se tudom, mit kezdjek vele, hanem odalép hozzám, és azt mondja, ne féljetek. Emlékszem, volt egy olyan tanárunk, akkor bizonyos foglalkozások voltak, és nézte, hogy hol tartunk, és mennyire jutottunk előre a feladatokban. Ez a tanár nagyon gyakran azt tette, akkor ott volt a mi padunknál, hogy egyszerűen csak oda tette a kezét a vállunkra, és úgy nézett bele a füzetbe, vagy a dolgozatunkra. Hát teljesen más volt az. Miközben én ott szorongtam, és izgultam, hogy jó lesz-e, meg tudom-e oldani, és a tanár odajött, és miközben éppen egy záró dolgozatot írtam, vagy témazárót, aközben a kezét rátette a vállamra. Hát egyszer csak oly sok szorongásom, aggodalmam tudott ott föloldódni. Egyszer csak ki tudtam magamból hozni azt, ami bennem volt. A negyedik pont tehát így szól. Odalépett hozzájuk. És az ötödik, tulajdonképpen át is mentem ebbe, megérintette őket. Van, hogy mi a félelmünkben, a bizonytalanságunkban nem tudunk elindulni. És de nagy dolog az, hogy itt Jézus odalép hozzájuk, és ráadásul meg is érinti őket. Egy nagyon érdekes kutatás. Azt nézték, telefonfülke. A telefonfülkébe ott hagyja valaki a pénztárcáját, persze tudatosan. És megvárja azt, hogy lássa, hogy már valaki szeretne bemenni a telefonfülkébe. És mikor látja, hogy már van valaki, aki ott vár, akkor kijön a telefonfülkéből, és egyszerűen látszólag véletlenszerűen, ahogy elmennek egymás mellett, ő hozzáér ahhoz, aki be fog lépni a telefonfülkébe. Képzeljétek el, hogy ha ez az ember véletlenszerűen is csak hozzáér a másikhoz, akkor többszörösére nő a valószínűsége annak, hogy az illető, aki belépett a telefonfülkébe, és látja ott a pénztárcát, utána szalad és visszaadja neki. Ha nem ér hozzá, akkor töredéke lesz az esélye annak, hogy az illető oda szaladjon, és megpróbálja megkeresni a pénztárca gazdáját. Ennyi múlik egy érintésen. És ezért nem véletlen, hogy Jézus tudja, hogy igen, van olyan helyzet, amikor szükségünk van arra, hogy megérintsenek bennünket. A megérintés nyilván szimbolikusan azt is kifejezi, hogy a félelem valamiképpen távolságot tart köztem és az Isten között. És hogy ő megérint engem, ez azt jelenti, hogy valamiképpen egyek lehetünk. Valamiképpen ez a távolság legyőzetik, és mi ténylegesen az érintésben, valami egységben állunk ott. És így jön az utolsó pont, ez különösen is izgalmas, a fordításunk így szólt, a hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Tulajdonképpen a görög szónak két jelentése van. Az egyik meghagyta nekik, megparancsolta nekik, a másik pedig megbízta őket valamivel. És ez milyen gyönyörűséges dolog. Ez a szó, ahogy két jelentés árnyalatot hoz. De ez mit jelent? Először van az, hogy megbízza őket, a másik pedig, hogy miután megbízta őket, lehet ő nekik megparancsolni valamit. Van a bizalom, és azután a parancs. Nem egyszerűen csak azt mondja, már pedig most az a törvény, hogy. Itt van egy gyönyörű folyamat. Először is bízik bennük, és utána megbízza őket. Nem elég, hogy valaki bízik bennünk. Ma nagyon mondják ezt óriási dologra, az kell az élethez, hogy bízzanak bennünk. Jó, kapunk bizalmat, és... Nem, az élethez nem elég, hogy kapunk bizalmat. Arra is szükségünk van, hogy akik bizalmat adnak nekünk, néha meg is bízzanak bennünket ezzel-azzal. Hogy az valamilyen irányt adjon az életünknek. Bízok benned, és ezért megbízlak most azzal, hogy... Nem elég csak bízni. De a másik sem elég állandóan megbízni valakit ezzel-azzal. főleg megparancsolni neki ezt azt. Itt ebben a hatodik pontban gyönyörű, ahogy ez a kifejezés átöleli ezt az egész gazdagságot, hogy Jézus bízik a tanítványokban, ezért bízza őket meg valamivel, és ezt úgy is mondhatnánk, hogy megparancsolta nekik. Amikor a Szentírásban az van, hogy Jézus a búcsú beszédében azt mondja, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ugyan ez a kifejezés szerepel benne. Tehát amikor Jézus azt mondja, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, úgy is fordíthatnánk, Jézus megbízta a tanítványait azzal, hogy szeressék egymást. Bízott bennük, és azzal bízta őket meg, hogy ezentúl akkor szeressék egymást, úgy, ahogyan ő szereti őket. Azért ez egy gyönyörű finomságot hoz, és gyönyörűen tárja föl azt, mit jelent az, amikor az Isten parancsol az embernek. Hogy ez a parancs nem a katonatisztnek a baka felé elhangzó szava, hanem annál sokkal többről van szó. Most megnéztük akkor ezt a hat pontot, tehát maga mellé vette, külön velük, elváltozott előttük, odalépett hozzájuk, megérintette őket, megbízta őket és megparancsolta nekik. Ez a beavatásnak egy nagyon sajátos íve ebben a történetben. És ezért a záró mondatok, ezért nagy lehetőségünk az, hogy ezekhez a pontokhoz megkeressük a saját életünkből a kapaszkodókat. Hol éltem én ezt meg? A hétköznapi életemben. Majd pedig egy következő lépéssel azt mondhatom, hát ha én emberi kapcsolataimban ezekről őrzöm a tapasztalatot, akkor tudhatom, hogy Isten valahogy ugyanígy van velem. Csak ennél még sokkal szebben. De hogyha egyik-másik pontra valamelyikötök azt mondja, hogy ilyet én nem találok, pedig szerintem mindenkinek van ilyen, de azt mondja, nem találok, akkor a következőt lehetne tenni. Akkor legyél te az a valaki, aki ezeket megteszed másokkal. Mert akkor te is a másik oldalról részesedni fogsz abból, amit adsz. Gyönyörű dolog az, hogyha mi valamit nem kaptunk az élettől, az nem teszi lehetetlenné azt, hogy azt ne adjuk. És miközben adunk valamit, amit esetleg konkrétan és közvetlenül nem kaptunk, egyszer csak a másikon keresztül, akinek adtunk, részesedünk abból. Ez az életnek egy nagyon szép, csodás titka. Ez a mai evangélium tehát egy sajátos beavatási történet. És ahogy megtaláljuk a kapaszkodókat, a támpontokat a saját élettörténetünkben, a mai evangéliumhoz, ez tulajdonképpen a beavatásunkat is valamiképpen tükrözi.